Eredményesélet találkozó 2015. február 20-a. Gyere fel a pincéből! Kegyelem neked, és kegyelem veled!
Akkor egy nagyon szép jó reggelt szeretnénk kívánni valamennyiünknek itt a helyszínen, és természetesen nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Az eredményes élet találkozó, és igazából, ahogy így csíptettem fel a mikrofont, megvető pillantások keresztüzében voltam, és gyanakvó tekintetek, és igen, a gyanú jogos, Sanyi nem lesz ma, sajnos, és tegnap felhívott. Mindig, amikor csütörtökön késő délután csörög a telefonom, és ki van írva, és Linglof Sanyi, akkor sejtem, hogy baj van. És mondtam, hogy remélem, hogy nem azért hív, de azért hívott. Úgyhogy, hello, szia Adam, jó reggelt. És ölel benneteket, a szeretetét küldi, és nincs semmi baja, hála Istennek senkinek, csak rengeteg munkája van, és emiatt nem tud jönni. Úgyhogy igen, tudom, hasonló érzelmek kavarognak bennem is, mint bennetek, sőt, higgyétek el, hogy bennem még inkább. Ráadásul kicsit beszélgettünk, és azt mondta, hogy nyugodtan így nyúljak bele a sorozatába, úgyhogy lehet, hogy mehetnénk tovább visszafelé a római levélben. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy van egy bizonyos véleményed a Bibliáról, hogyha megvan a véleményed a kereszténységről, hogyha ateistának vallod magad, hogyha tudom is én, hogyha vannak elgondolásaid erről az egész dologról, akkor szeretnélek arra biztatni, hogy tedd félre az előítéleteidet, és vonatkoztassunk el attól, hogy most a Bibliából fogunk beszélgetni, vagy a Biblia nézőpontjából fogunk ránézni a világra, vagy saját magunkra, és abban arra a helyzetre, amiben vagyunk. Mert hogyha egészen őszinték akarunk lenni, akkor a helyzetünk nem túl ideális. Oké? Okay? És fogunk beszélni az embernek az állapotáról, fogunk beszélni arról, hogy valójában miről tanít bennünket a római levélen keresztül Pál apostol, és hát nyilván Isten, és aztán a megoldásról is fogunk beszélni. De előtte, ja, és csak még egy gondolat, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy a Biblia az egyetlen olyan irat az egész Földön, az egyetlen olyan kijelentés, ami teljesen tökéletesen leírja az embert, hogy milyenek vagyunk, leplezetlenül, és aztán beszél a világunkról, a legnagyobb problémánkról beszél, a legnagyobb problémánkról. A Biblia arról beszél, hogy csapdában vagy, hogy beleszületsz egy csapdába, ahonnan nincs kiút, és hogyha arra gondolsz, hogy te nem vagy csapdába, akkor szeretném azt mondani, hogy nyakig benne vagy, barátocskám, ott ülsz a csapdában, és nincs kiút, nincs vége, nincs kiút, ha csak nincs egy természet fölötti kimenekedés belőle, ha nincs egy vészkijárat ebből a csapdából, és pontosan erről fogunk beszélgetni. De mielőtt tovább mennék, csak egy tartozom üdvözletekkel Kovács Marikának, és szeretünk, Marika, köszönjük a szívedet meg a szolgálatodat. Zentára, Szerbiába, Bobónak, Szlobodánnak, köszönjük, hogy a barátunk vagy, és hogy ott voltál Kecskeméten a Visszavalósághoz konferencián, és ha minden igaz, akkor jövő hétvégén találkozunk Zentán, majd e-mailezek neked. Köszönjük, hogy jelentkeztél, és hogyha bárhol a Vajdaságban élsz, Zenta, Ada, Törökbecse, Kishegyes, Magyar Kanizsa, Török Kanizsa, tudod, hogyha itt vagy valahol a környéken, kérlek, ír nekem a ernő@visszavalosághoz.hu-ra, és nyilván, hogyha szeretnél találkozni, úgy látjuk, hogy Isten nyitott egy ajtót a Vajdaságba. Pásztor Scheller, a szolgálatunknak a vezetője, több mint 10 éve imádkozik, ha jól tudom, a Vajdaságért, és most vannak ima válaszok, mert az Elrokonra 3-an jönnek a Vajdaságból eddig, akikről tudunk. És dicsőség Istennek ezért. És aztán imádkozzunk egyet röviden. Jó reggelt! Mennyei Atyánk, köszönjük Köszönjük ezt a szolgálatot, az eredményes életet. Köszönjük, hogy Sanyit emeltett fel erre a szolgálatra. Ő beszél itt már 10 éve, és őt nem lehet ebben a szolgálatban pótolni. Néha lehet helyettesíteni, de ez az ő ajándékára van szabva, és köszönjük, hogy használod őt. Áld meg őt, Uram, az egész családját, és kérünk, hogy szólj hozzánk is, valamennyi drága emberhez, akik nézik és hallgatják ezeket a felvételeket. És áld meg aztán a hétvégénket, te drága nevedben, Jézus. Amen. Vannak üzenetek, amikről azt gondolod, hogy nem szólnak hozzád, és elszálltak a fejed fölött. Volt már ilyen élményetek? Na, nekem sok, tudod, nem szóltak. És aztán Isten mindig megszégyenített, mert azt vettem észre, hogy egy üzenet nem biztos, hogy arra az időre szól. Lehet, hogy egy hónap, 2 hónap, 2 év, belekerülsz valamibe, tudod, 2 év múlva, és ez a kutyaütő üzenet eszedbe jut, csak egy mondat belőle, amit lebecsültél. Tudod, én sokszor ez az élményem. Ez nem volt olyan jó. És az üzenetet Isten gondviselésnek adja nekünk. Beszél hozzánk, int, bátorít, és ad megoldásokat. És csodálatos, amikor benne vagy egy dologban, és aztán tudod, így tűnődöm, hogy te jó ég, végem van. Úgy értem, ez meghaladja az erőmet. És aztán felötlik bennem egy halvány emlék, csak egy mondat. Egy 2 évvel ezelőtti üzenetből, amit akkor értéktelennek gondoltam. Ja, hello Petya. És aztán az a mondat megmenti az életemet. Megmenti azt a helyzetet, bátorít, energetizál, és aztán mindig rájövök arra, hogy Isten üzenete sokkal hatalmasabb annál, mint ahogy elképzeltem. Oké. Tehát Sanyi felhatalmazott, hogy menjünk tovább a római levélen, és bevallom, hogy nincs könnyű dolgom, mert még így nem, kategorikusan nem gondolkodtam róla, pedig kellett volna, de volt egy kis időm reggel, és nagyon megáldott, amit így olvastam. Szóval Róma 6-ot vettük a múltkor, ugye, ha jól emlékszem, és most nézzük Róma 5-öt. És beszéltem egy csapdáról, amiben éljük az életünket. És a csapdának igazából több fokozata van. Szeretném azt mondani, hogy valamennyien úgy kezdjük az életünket, ugye len vagyunk a pinyóban, pincében. Tehát sötét van, vannak ott érdekes helyek. Emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor két kalandos hely volt. A nagymamám öreg tanácsi bérházában. Igen! Éva mondta a megoldást, a pince és a padlás. Ez a két hely volt, ahol tudod, hihetetlen izgalom fogott el, mert volt egy hátsó lépcsőház, és volt egy lépcső lejáró, ami ráccsal el volt zárva, és le volt lakatolva, és sötét volt, és az egy nagyon, tehát az egész ház alatt futó, körbe futó légvédelmi pince volt. Tehát nem egy olyan kis raktár, ami a mostani házakban van, hanem ez len volt a föld alatt, és tök sötét volt, és tele járatokkal. És ez nagyon izgatott minket. És néha sikerült bejutni, és ilyen térképet készítettünk. Tehát lerajzoltuk a pincének az alaprajzát, hogy tudod, kincset kerestünk, meg mit tudom én. És a másik meg az volt, amikor fölfelé mentünk, és ott is volt egy zárt ajtó. És néha a házmester nénit rá tudtuk venni, hogy vigyen föl. És nagyon érdekes, hogy alig vártuk, hogy ott legyünk, és ott mászkáltunk, gerendák, a cserepek között betűzött a nap, és akkor a por úgy száll, tudod, döglött galambok, meleg. Nem volt ott semmi, tudod, de élveztük. Nem volt, na mindegy, csak oké. De csak visszatérve ide, hogy a pincében kezdjük az életünket. Tudod, a pince az azt jelenti, hogy azt se tudod, hogy csapdában vagy. Tudod, élem az életemet, és minden, tudod, azt gondolom, hogy ez a legjobb, amire számíthatok. Úgy értem, oké, van egy nagyon, nagyon komoly sajátossága az életünknek, hogy nem tudom megélni még a legjobb szituációimat sem, úgy, ahogy kellene. De miért? Azért, mert a jóhoz mindig kapcsolódik valami rossz. Ezt megfigyeltétek? Hogy az öröm és a bánat kéz a kézben járnak. Oké, mondok néhány példát. És ez úgy tűnik, mintha meg lennénk átkozva. tudod, megismerkedek valakivel, szerelmes leszek, elveszem feleségül, most csak mondok valamit, elveszem feleségül, és boldog vagyok, és ez egy örömteli dolog, kaptam egy feleséget, dicsőség az Úrnak, és aztán jönnek a problémák. Minden jóban van valami rossz. Van ez a közhely, ugye? Aztán jó reggelt, jó reggelt. Minden rosszban van valami jó, hogyha pozitív vagyok, nem? Oké, rendben, de én arra vagyok kondicionálva az életemben, hogy én a jóra számítok, igaz? Erre nevelnek, hogy a rosszat ki kell zárni az életemből. És aztán kapok egy jó munkahelyet, jó pénzt keresek, megbecsülnek, aztán jön az első kollega, aki elkezd furkálódni ellenem. És aztán már a főnök se olyan aranyos, a munka is több. Értitek? Minden jóban végül találok valamit, ami megkeseríti a szám ízét. És rengeteg minden... egy utazás. Tudod, vannak ezek a reklámfotók egyébként. Én még nem voltam ilyen helyen, mint például a Bahamák, vagy ilyen, de azt mondják, hogy ezek a reklámfotók egy bizonyos partszakaszon készülnek, és aztán, hogyha beljebb mész, akkor iszonyatos nyomorral találkozol, stb. De most tekintsünk el ettől, hanem legyünk ott a pálmafák árnyékában, és miközben nyaralok, és süt a nap, és koktélokat szolgálok fel, és állatira jól érzem magam, felötlik egy gondolat, hogy 3 nap múlva haza kell mennem. Az öröm és a bánat kéz a kézben járnak ezen a világon. És ebből nincs kiút. Ez egy csapda. És aztán várjatok, csak majd jó lesz, bírjátok ki, jó? mert a csapdának az egyik kimenekedési lehetőség az, hogyha ránézünk a kijáratra. Hogyha körbenézünk először, és aztán azt mondjuk, hogy én nem érzem itt jól magam. Láttam egy filmet, nem tudom már mi volt a címe, egy útvesztőben voltak emberek, nem tudták, hogy kerültek oda, egy iszonyatos nagy útvesztő, de a közepén volt egy nagy udvar, fákkal meg minden, és ott tudtak élni. De az útvesztő az halálos volt, még soha senki nem jött vissza. Láttátok ezt a filmet? Aki bement, még soha nem jött vissza. Nem fogom elmesélni a filmet, de a lényeg az, hogy volt egy fickó benne, aki ragaszkodott ahhoz az udvarhoz. Aki nem akart kijutni onnan. Oké? És lehetünk így, hogy lehetek egy madár, aki tudod, benyúl a gazda, gyere már ki a kalitkába, és még a kis csőrömmel belecsípek a kezébe, hogy ott hagyjál. Van kis répa, meg ott a kis tükröm, akkor ott el vagyok vele. Tudod, jól érezhetem magam a csapdámban. De csak ez, hogy ez egy csapda. És meg van mérgezve az életem azzal, hogy bármit is teszek, vár rám egy csalódás. A legjobb jó közepette is vár rám egy csalódás. De miért van ez így vajon? Tudod, ezen gondolkodtam. Egy pályakezdő fiatalnak, egy ilyen ifjú titánnak, tudod, én is ilyen voltam, aki azt gondolta, hogy majd megváltja a világot. Nem tudtam róla, hogy ez már megtörtént 2000 éve. Mutasd meg neki a Prédikátor könyvét. Hát ez ki fog akadni. Hogy tudod, lehet neki mondani, hogy öregem, tudom, hogy azt gondolod, hogy te vagy a legprofibb, a legmenőbb ember ezen a világon. Tudom, hogy színötös vagy, és hogy a Harvardra fogsz felvételizni, de itt a világ minden idők legprofibb embere beszél, Salamon, aki után te a meleg vizet se vihetnéd. És ő azt mondja, hogy minden hiába valóság. Tudod, minden, akármit is teszek. Aztán Róma 3:23-at, amikor olvasom, és egy önigaz ember olvassa, akkor fel fog háborodni. Aki tényleg a megoldást keresi az életére, és kellően cizellált, már túl van 10 évnyi önvizsgálaton, és megpróbál etikusan működni, és tanfolyamokra jár, és vannak ilyen szervezetek, vallási köntösbe öltöztetve, hogy javítsd meg magad, és dolgozik, és lehet, hogy hihetetlen szintre jutott. Oké? Lehet, hogy ez az ember hihetetlen etikai szintre jutott. És aztán azt olvasom, hogy mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Tudod, akár ateista vagy, akár vallásos, reménytelen a helyzeted. Reménytelen. És erről fogunk beszélni, hogy miért, oké? Róma 5. Olvasom is akkor. Azon tűnődöm, hogy az egyszerűt olvassam, szerintetek, hogy a Károlyt. Melyiket válasszuk? Olvassuk a Károlyt, jó? Jó az. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Oké, van egy oka annak, hogy csapdában vagyunk. És valójában a legtöbb ember nem tudja, hogy mi ez az ok. És ahogy olvassuk majd versről-versről a római levelet, oda fogunk érni, és nem leszem hosszú, nem fogok sokat beszélni. Szeretném, hogyha 9-re így tudnánk végezni. Tehát meg fogjuk nézni az okot, hogy miért ülünk csapdában, meg fogjuk nézni az okot, és meg fogjuk nézni azt a megoldást, ami mindenki számára elérhető és elfogadható, ami egy tökéletes megoldás, és nem pusztán a csapdából való kimenekedést jelenti, hanem még sokkal, de sokkal többet. Ez jó? Oké. Tehát, hogyha így nézed ezt a felvételt, akkor nem most itt volt az elkeserítés része, megnézzük a csapdát, és aztán megnézzük a megoldást is. Tehát megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És meg kérlek, hogy az előző felvételeket hallgass meg, mert akkor lesz érthető valójában, amiről beszélek. Az eredeti görögöt nézve, tulajdonképpen ez azt jelenti, ez a mondat, hogy folyamatosan élvezzük az Istennel való békességet. Ez egy folyamatos kijelentő mód. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És aztán folytatom, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez egy komoly összetett mondat volt. Az egyszerű fordításban ez így hangzik, hogy hitünk által Jézus bevitt bennünket Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezünk. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt a görög egy magas rangú személyhez való bejutásról beszél. Ez olyan, mintha, mint tudom, magyar miniszterelnökhöz, mert udvarias vagyok, azért bekopogok, de ott állnak a testőrök, ők vigyázba állnak, bekopogok, belépek, köszön nekem, szia, gyere ülj le. És ott tárgyalnak egy csomóan, ők, ahogy Sanyi szoktam mondani, félreteszi őket, hozzám fordul, és azt mondd, szeret, hallgatlak, mondd. Tudod, Isten megbocsájtott és megbékélt velünk, és erről majd mindjárt fogunk beszélni, vannak ennek különböző szintjei. És aztán, ahogy megyünk tovább, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Itt használ egy szót a görög, a hipomonént, az a kitartás, az a képesség, amely meg tud maradni a nehézségekben anélkül, hogy megadná magát. És a Biblia beszél nehézségekről, beszél a szenvedésről, főleg Jobb könyve. És a világban főleg az ateista emberek egyik legnagyobb kérdés az, hogy ha Isten létezik, akkor miért van szenvedés? És a Biblia választ ad egy csomó kérdésre, amire a legtöbb ember azt gondolja, hogy nincsen válasz, hogy miért van szenvedés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tudod, és keresztényként röhögök a kérdésen, amin több ezer éve törik, gondolkodok a fejüket, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Hogy mi olvasd el Mózes első könyvét, ennyi ott van leírva. Ja, nem mondom, elolvasd el, hogyha... Oké. Igen. Igen, oké. Petya azt mondja, hogy csak az evolúcionisták vitatkoznak azon, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, a keresztények azon vitatkoznak, hogy Ádámnak volt-e köldöke. Oké, keresztényként, hogyha azt gondolod, hogy tehát nem vagy benne a kereszténységben, ismersz néhány keresztényt, és látod, hogy furán viselkednek, az azért van, mert néha elég furák is vagyunk, és a csapdának több fokozata van, egy A világ egy újabb fokozatba vált, amikor hívővé válsz. Akkor ott újabb csapda fog várni. És csak erről lehet, hogy nem fog beszélni, csak pár mondat. Petivel volt egy jó beszélgetés. Sok jó beszélgetésünk volt, de az egyik utolsó beszélgetésünkkor arról beszéltünk, hogy rengeteg fölösleges dologgal tömjük tele a fejünket keresztényként. Olyan dolgokat kutatunk a Bibliában, amiről a Biblia nem nagyon akar beszélni, vagy csak nagyon szűkszavúan. Annyi információt ad, hogy tudunk róla, tudunk a kérdésről, de lehet, hogy nem fogunk abszolút választ kapni rá. És mondta, hogy hallott egy Pásztor Sibeli üzenetet, és Pásztor Sibeli azt, ugye veled beszélgettünk erről, Pásztor Sibeli arról beszélt, ő az egyik őrült lelki pásztorunk, az őrültet idézőjelben, egy nagyon drága ember. Hát azért őrült, mert odaadta az életét Istennek, teljesen. És ő azt mondta, hogy én nem tudok túl sokat a Bibliából. Úgy értem, hogy nem tudok túl sokat. Szóval egyet tudok, hogy Isten szeret engem. Ezt jól tudom. És mondta, hogy volt egy lelki pásztor, aki börtönbe zártak, nem tudom, tizenvalahány évig ült, kínozták rendszeresen, agymosásnak vetették alá, injekciózták. A végén az összes kapacitását elvesztette, elfelejtette a Bibliát, egyetlen verset se tudott idézni. Teljes, olyan volt, olyan lett, mint egy zombit csináltak belőle. Csak egyetlen dologra emlékezett, hogy Isten szereti őt. És hogyha hallgatod ezt a felvételt, akkor szeretném mondani, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. Isten létezik, és ő szeret téged. Fújhatnánk a dolgot, hogyha ő létezne, és nem szeretne. És tegnap Pásztor Sibelivel utaztam az autóban, őt hallgattam. Ez egyik üzenetét, és csodálatos hatással volt rám. És az volt az üzenetnek a lényege, hogy kegyelem nektek, és kegyelem veletek. Kegyelem nektek, és kegyelem veletek. Pál levelei így kezdődnek, hogy kegyelem nektek, és így végződnek, hogy kegyelem veletek. És talán majd ezzel fogjuk bezárni. De menjünk tovább a római levélen. Tehát, hogyha, oké, csak még egy, tényleg, sok minden benne van a Bibliában, de kérlek, hogyha akarsz élni egy örömteli életet, ha szeretnéd megtapasztalni Istennek az erejét, akkor ne titkokat kutass a Bibliából, hanem akard Istent. Többet akarni Istentől azt jelenti, hogy őt magát akarni. Ismerd meg a jellemét, gyökerezd meg a kegyelemben. Ne a szabadosságban, nem erről beszélek, hanem a kegyelemben, az ő szeretetében. Fogadd el, hogy ő szeret téged. Engedd meg neki, hogy áramoljon a szeretete rajtad keresztül. És ekkor többet fogsz megérteni az egész univerzum működéséből, a te emberségedből, abból, hogy kicsoda Isten, hogy mi ez a világ. Ha ezt megteszed, mindent meg fogsz érteni, amire szükséged van ebben az életben. Isten szeret téged. Róma 5:5. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Erről beszéltünk. És a reménység pedig nem szégyenít meg. Tudjátok, hogy kit szégyenítene meg a reménység? Istent. Isten szégyenülne meg, hogyha az ígéretei nem lennének igazak ránk nézve. Állati nagy bajban vagyunk. Úgy értem, gyógyíthatatlan a sérülésed. Gyógyíthatatlan. Halálos betegen ülsz egy csapdába, amiből csak egyetlen kiút létezik. Csak egyetlen kiút létezik. És aztán kicsit gyorsabban megyünk, de aztán még beszélgetünk. Róma 6. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak merne meghalni valaki. Figyeljetek, ez hihetetlen. És ezt egyedül a Bibliában olvasom. A vallásos könyvek, a regények, sok mindenről beszélnek. A Biblia nem egy vallásos könyv. A Biblia egy meghökkentő könyv egy központi üzenettel. Meghökkentő, hogy Isten meghalt értünk. Ez olyan lenne, mint hogy képzeljétek el egy bírósági tárgyalás, és ott van egy tömeggyilkos, aki megölt gyerekeket, megerőszakolt nőket, vagy fordítva, oké? Tök mindegy. Rengeteg mindent elkövetett. Nem is kérdéses, ha létezik a halálbüntetés, akkor az halál. az Amerikai Egyesült Államok egyik szövetségi államában mondjuk halál, kimondják a halálos ítéletet. De abban az államban életben van egy törvénycikkely, hogyha valaki elvállalja helyette, akkor a halált, akkor ő mentesül. És most képzeld el, hogy ott ülsz benne a tárgyalóteremben, és föláll valaki, és azt mondja, hogy én szeretnék meghalni helyette. A bíró néz, biztos benne? Biztos. Hát akkor itt van a nyomtatvány, az ember aláírja, bilincset leveszik a tömeggyilkosról, és ráteszik arra az emberre, arra a köztiszteletben álló emberre, aki soha semmit nem követett el, mindig csak jótékonykodott, az egész város ismerte, családja volt, szeretetben élt, sikeres volt, szeplőtelen volt az élete, és erre az emberre teszik rá a bilincset. És aztán ott vagy a kivégzésen, az egész város elmegy a kivégzésre, nyilvános méreginekció, látod, ahogy rángatózik, ahogy beadták neki, és aztán meghal, tömeggyilkos, meg fütyörészve elmegy. Isten ezt tette. Tudod, az emberiség helyett halt meg a kereszten. Hihetetlen. Hihetetlen. Az ellenségeiért adta oda az életét. Nem gúnyolódok, csak gondolkodom valamiről, hogy így a vallásokról gondolkodom, hogy Buddha föl se ismerte, hogy mi a probléma. Egyszerűen föl sem ismerte, hogy mi a probléma. Mohamed minden tiszteletem mellett hadjáratokat vezetett, és rengeteg embert meggyilkolt. És aztán csak azon tűnődöm, hogy Mohamed istene, Allah, vajon eljött volna így, és mondta volna azt, hogy hát én meghalok a bűnösökért. Nem, Allah azt mondja, hogy én elrendellek téged a pokolra, vagy a paradicsomba, és elrendelem, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy elnyerd a tetszésemet. Tudjátok, ismeritek ezeket a vallásos dolgokat. De itt valami egészen másról beszél Isten. És aztán egyébként itt a görög azt használja, hogy valakinek a nevében, vagy valakinek a helyében. Isten a helyemre lépett, a méreginekciót, ő kapta, a fejlővést ő kapta, őt akasztották fel, tud, kivégzési módszerek. Aztán 9. vers. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartottunk a harag ellen ő általa. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartottunk az élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nagyon, nagyon érdekes, mert van Krisztus kereszt halálának három vívmánya. Ez nagyon érdekes, hogy ez is a megváltás. És ez a bűnre vonatkozik. A megváltás a bűnre vonatkozik, Róma 3.24-ben. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. A második a kiengesztelés. És ez Istenre vonatkozik. Istennek ki kellett engesztelnie magát. Tudod, sokan azt mondják, hogy Isten miért ítélkezik, hát ő nem szeret. És a kérdésem az, hogy ilyenkor mindig, amikor emberekkel beszélgetek, hogy szeretetet el tudsz-e képzelni igazságosság nélkül. Tehát mondjuk Petya szeret engem, de mit tudom én, tudod, valamit elkövet ellenem, ami nem igazságos. Tehát bármi megmérgezheti a kapcsolatunkat. Hogyha a szeretetben nincsen igazság, akkor az nem igazi szeretet. Viszont az igazságosság megköveteli az ítéletet. Mert ha igazságos vagyok, akkor különbséget fogok tenni a jó cselekedet meg a rossz cselekedet között. És Isten szerető, és ő igazságos. És az ő szeretetében az ő igazsága megköveteli azt, hogy a bűnt elítélje. Magyarán szóval engem. És Isten így engesztelte ki magát. Egy helyettesítő áldozattal, Jézus Krisztust ítélte el, a fiút ítélte el helyettem. És sok keresztény éli az életét úgy, hogy ez a kedvencem, hogy valaki mondta nekem a múlt héten, hogy Isten haragszik rám, Isten büntet engem. Ne csináld! tudod, hogy büntetne téged Isten? Isten a fiút büntette meg. A fiút büntette meg helyetted, meg helyettem. Isten nem haragszik rád. Tudod, oké, bánik veled Isten. És sokan összekeverik a cselekedeteink gyümölcseit Istennek a büntetésével. Nyilvánvaló, hogy ha lopok, akkor azért be fognak csukni. És ott ülök a börtönben, és akkor azt mondom, hogy Isten büntet engem. Nem, nem. A cselekedeteid gyümölcseit arattad le, és szeretném megjegyezni, hogy néha Isten még ezt sem engedi meg. Mert a saját életemben láttam, hogy olyan kegyelmes volt, hogy én annyira balfék vagyok, hogy olyan sok mindent elrontok, elrontok és el fogok rontani, egy csomó minden rengeteg esetben nem engedtem meg, hogy learassam a tetteimnek a következményeit. Ez az ő szuverén döntése. Nem tudom, hogy ez hogy működik egész pontosan. Tehát van a megváltás, van a kiengesztés, és van a megbékélés. A megváltás az a bűre vonatkozik, a kiengesztelés Istenre vonatkozik, és a megbékélés az Isten és az ember kapcsolatát érinti. És ez nagyon jó. És a Róma 3.25-ben olvasunk erről. Kit az Isten eleve rendelt, engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Isten elnézi a bűneinket. Hú, tudod, egyszerűen nem emlékszik rá. Ki van törölve. Nem néz a bűneimre. Megsemmisültek a kereszten a bűneim. Tudod, a kereszten ő látta a személyes bűneinket. És ez csodálatos gondolat, hogy elvégezte ezt a munkát. Amikor azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor ő ezt a munkát végezte el. És hihetetlen dolog, amikor keresztényként, megváltott hívőként emberek úgy élik az életüket, hogy bűntudatban élnek. A jó és a gonosz tudásának a fája, majd mindjárt beszélünk róla, annak a tövében ülnek, és meggyőződésem, hogy egy keresztény, egy újjászületett kereszténynek az élete nyomorultabb lehet, mint egy olyan embernek, aki nem hívő. Tehát tapasztalatilag ebben az életben. Majd mindjárt beszélünk erről. Aztán Róma 5.12, és most érünk a lényeghez, és remélem egy kicsit érdekesebb lesz. Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden ember elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Hát az egyszerű fordítást is elolvasnám. A bűn egy ember által lépett be a világba, a bűn által pedig a halál, amely minden embert elért, minden embernek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. És ezt nehéz elfogadnunk. Itt történik egy nagyon érdekes dolog. Pál hitelesíti a Róma 1-ben történteket, Ádám és Éva történetét, amit nagyon sokan szeretnének mesének feltüntetni. És egyébként Jézus Krisztus is hivatkozik erre az esetre. Mi történt itt? És itt sokan felhördülnek, hogy lehet az, hogy Ádám elbukott, és akkor én is bűnösként születtem. Hogy nem is tehetek az egészről, és ez igazságtalan. Hogy Ádámnak a bűne nekem lett tulajdonítva. Ráadásul nem is Ádám bukott el, hanem Éva. Ezt nagyon szeretem, hogy... Hello, Iván, szia! Ezt nagyon szeretem, van egy spirituális tanító Magyarországon, mivel nem személyeskedünk, így nem mondom a nevét, de sok könyvet írt, de az egyik legutolsó munkája arról, nagyon elmondom a címét, Férfi élet, női sors, biztos tudjátok a nevét, mindegy, arról beszél, hogy a nők azért vannak megvetve az egész történelem során, mert a Biblia hibáztatja a nőket, mivel azt írja le, hogy Éva elbukott. És írtam az illetőnek egy rövid levelet, és mondtam neki, hogy talán el kéne olvasni a Bibliát, ugyanis Évának a bukását a Biblia következetesen Ádámnak tulajdonítja. Miért? Azért, mert igaz, hogy Éva bukott el, de Ádám volt az ő vezetője. Ugye Ádám volt a férje, a betakarása. Mi úgy mondjuk itt a Biblia szóval, hogy a betakarása. És
keresztény világban az, aki a nőt felszabadította, felemelte. nézd meg olyan világokat, hogy milyen női sorsok vannak, mondjuk Kínát, Afrikát, Ázsiát, nem beszélünk róla.
Igen, Peti azt mondja...
Nem fogok az egyik kereken.
Peti azt mondja, csak így a hallgató kedvér, hogy a... Már csak azért sincs ennek az idősebb úriembernek igaza, mert hogy azok az országok, amelyek nem keresztény kultúrkörre épülnek, ott a nőknek a jogai iszonyatosan meg vannak nyírbálva. Elég megnézni az ázsiai, vagy keleti országokat. Úgyhogy oké, sokan azt mondják, hogy itt Európában sincsenek rendben a dolgok, de sokkal inkább, mint bárhol máshol. A kereszténység megvédelmezi a nőknek a jogait, ugyanis a Biblia nagyon nagy tisztességet tulajdonít a nőknek, és nagyon nyíltan tanít arról, hogy a férfi nem feljebb való. Más a szerep. Ugye a férfi vezetésre lett alkotva, a nő pedig követésre. De a vezetésnek, a hatalomnak nem csak jogai vannak, hanem kötelezettsége is. És ennek a kötelezettségnek, ennek a feladatnak, a betakarásnak, a vezetésnek Ádám nem tett eleget, kudarcot vallott. És ezért a Biblia Évának a bűnét Ádámnak tulajdonítja. Úgyhogy ha olvassátok ennek az embernek így az írásait, akkor... És nincs tüzelő otthon, vagy... Oké, bocsánat. Oké, nem olvasta a Bibliát ez az ember. Soha nem olvasta a Bibliát. Oké. Tehát a Ádám és a teológusok vitatkoznak két dolgon. Az egyik, hogy Ádám tulajdonított bűne az emberiség képviselőjeként vonatkozik ránk, vagy pedig a megtestesítőjeként. Oké, mindjárt elmondom, miről beszélek. Egyes teológusok azt mondják, hogy mivel az egész emberiség Ádámban volt elrejtve, ugye nem vagyok genetikus, de a génkészletében, így hát testileg örökítette tovább a bűnt. Ez a teológia egyik vonala az eredendő bűnre, ez az egyik álláspont. A másik álláspont szerint ez egy szellemi hivatkozás, hogy Ádám az emberiség képviseletében bukott el. Ugye az emberi kormányzatok, az emberi társadalom kormányzatokon, képviseleteken keresztül működik. Ha például háborúba sodor engem az én kormányom, teszem azt, akkor nekem is be kell vonulnom. Oké? Tehát kit érdekel, hogy én nem akarok háborúzni? Az emberi társadalom képviseleteken keresztül működik. Ha az én képviselőm hoz döntéseket, akkor én alá vagyok annak vetve, és ad abszurdum, ki vagyok annak szolgáltatva. Ádám, mint az első ember, az emberiség képviselőjeként elbukott, és éppen ezért Isten ezt a bukást az egész emberiségnek tulajdonította. És itt most fel lehet hördülni, hogy ez igazságtalan, ez tudod, de majd mindjárt megyünk tovább. Aztán van itt egy nagyon érdekes dolog, mert a törvényig volt a bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. És sokan tűnődnek azon, hogy mi történt valójában az Édenkertben, mi volt a jó és a gonosz tudásának a fája. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten eltiltotta az embert attól a fától. Nem vont egy kerítést, hanem a szabad akarata miatt oda kellett tenni azt a fát, mert különben, hogyha az ember nem dönthetett volna, hogy eszik a gyümölcsről vagy nem, akkor a szabad akaratunk csak látszólagos lett volna. Az ember ellen kezdetben nem volt törvény. Semmi. Nem volt törvény. Oké, hogyha, és ezt Sanyi is szokta mondani, ha nincs mérce, akkor nincs mivel megmérni a dolgokat. Igaz, hogyha itt van ez a mikroport, nem tudom mennyi a súlya, és nem is fogom megtudni, ha nincs itt egy mérleg. Ha ráteszem a mérlegre, akkor látszik a súlya. Egyébként nem. És az ember ellen nem volt törvény, és Isten védte az embert, óvta a törvény ellen, és azt mondja, könyörülök, ne egyél arról, mert különben törvényt hozok ellened, aminek nem tudsz megfelelni, és meg fogsz halni. És Sátán ezt játszotta ki, tudod, az embernek az egyik vágyát fordította ellene. És egyébként megjegyzem, hogy Sátán ugyanebben bukhatott el. És aztán Róma 4.15, a Biblia saját magát magyarázza. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Ez nagyon érdekes. Tudod, ha ellenem nincsen törvény, akkor semmit sem kérhetnek ellenem számon, vagy rajtam számon. Bármit is teszek, ha nincs törvény, nincs számonkérés. És az ember saját magára hozott átkot azzal, hogy ki követelte a törvényt saját maga ellen. Ki követelte. Milyen őrült. Őrület, nem? És aztán nézzük meg a... Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki a következendőknek kiábrázolása. Igen, tehát itt beszél arról, hogy Ádámtól bejött a törvény, és mindenki meghalt. Azok is, akik nem buktak el, Ádám elbukott, de mindenkire kihatott a törvény. Mindenki a törvény alá került, mindenki a halálnak a zsarnoksága alá került, és erről is beszél az írás. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek esete miatt sokan haltak meg, Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely az egy ember, Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. Isten nem igazságos, hogy nekünk tulajdonította a bűnt. Mondhatjuk. De éppen úgy, ahogy a bűnt nekünk tulajdonította, éppen úgy nekünk tulajdonítja Isten igazságát a Jézus Krisztus áldozatán keresztül. Hogyha én a hitemet Jézus Krisztus áldozatába vetem, és ez a tulajdonított igazság. Nagyon érdekes, hogy van egy kimenekedésünk ebből az egészből. És aztán olvassuk tovább. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Úgyhogy hogyha jól értjük, akkor az ajándék nem áll arányban a büntetéssel. Ugyanis hihetetlen mennyiségű bűnünk lett megbocsájtva. Hihetetlen mennyiségű. Tudod, hogy rengeteg bűnöm, a legtöbb bűnömről nem is tudok. Nem is tudok. Mulasztások. Tegnap hazafelé messziről jöttem kocsival. Én szerintem volt vagy 5-6 bűnöm útközben, gondolatok az úton lévő másik emberekről. Meg vezetés közben általában elbukok. Ez egy rossz dolog. Olyan mennyiségű bűn lett megbocsájtva minden embernek, hogy ez elképesztő. Folytassuk. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Egy ember hozta be a bűnt a világra, és egy másik ember semmisítette meg. Istennek muszáj volt emberré lennie. Ezen gondolkoztatok, mert muszáj volt, hogy ezért kellett, hogy emberi testet öltsön Isten. Képessé tegye magát arra, hogy meghaljon. Ő volt az egyetlen ember, aki ezért született, ezt szoktuk mondani. És a Biblia beszél az első és utolsó Ádámról. 1 Korintus 15:45-ben. Így is van megírva, lőn az első ember Ádám élő lélekké, és az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Az első Ádám megölt minket, és a második Ádám pedig megelevenített. Ez egy kimenekítési akció. És aztán még egy, és ezzel fogom befejezni. Olvassuk még tovább. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Isten engedelmes volt. Hogyha belegondolok, hogy milyen sokszor nem tudok engedelmes lenni, és milyen sokszor okoz nehézséget, hogy engedelmes legyek, akkor csak ámulok azon, hogy egy mindenható lény képes az engedelmességre. És amikor kutatod az írásokat, akkor ezek azok a kincsek, amik meg fognak menteni téged. Nem az fog megmenteni, hogy mikor jön az elragadtatás. Nem az fog megmenteni, hogy mit jelent a 666, meg hogy mikor építik fel az utolsó templomot. Nem ezek a dolgok fognak téged megmenteni. Meg nem a nyelveken szólás, meg a különböző karizmatikus ajándékok, meg tudod, mindenféle görög fogalmak. hanem Istennek a jelleme, amikor oké, hogy a bánatba tudnék élni egy nyugodt életet keresztényként, ha nem tudnám, hogy Isten szeret, Isten megbocsájtott, és hogy ott leszek az örökké valóságban. Hogyan merészelnék így prédikálni a római levélből? Mert hogyha tévedek, és a szavaim, mit tudom, egy óra prédikáció alatt hibázol, tudod. Biztos, hogy volt olyan dolog, ami nem pont úgy volt, ahogy Isten gondolja. Hogyan mernék, tudod, olvasom Jakab 3:1, ne legyetek sokan tanítók, mert kétszeres ítélet alá estek. Hogyan mernék egyetlen szót is mondani, hogyha nem azt mondaná Isten, hogy kegyelem nektek, kegyelem veletek. Hogyan mernék, mit csinálnék a bukásom után? Hogyan szálltam volna ki tegnap este a kocsiból, miután megátkoztam 5-ször egy kamionost, vagy tudod, és így, Úristen, hogyan tudnám élni az életem a bukásaim után? Hogyan tudnék felállni? Hogyan tudnék Isten tiszteletre jönni, és az első sorba ülni? Kegyelem nektek, és kegyelem veletek. Isten szeret. Ez az egyetlen ok, amiért tudok keresztényként tiszta lelki is, figyeljetek, tiszta lelkiismerettel élni, oké? Tiszta lelkiismerettel. Ha nem tiszta lelkiismereted, tudod, 1 János 1.9, vald meg, mondd meg, Uram, nem azt mondtam, hogy sorolt fel az összes bűnödet. Uram, én tévedtem, tisztíts meg engem, szeretlek. Tudom, hogy te is szeretsz engem. Követeld Istentől az ígéreteit, a szereti Isten, harcolj Istennel, ha nyomorult az életed, harcolj Istennel, ahogy Jákob tette, ne engedd el őt, áldj meg. És ez a másik halálom, hogy Istenem, áld meg az életemet, öregem, áldott vagy, úgy értem, megbocsájtattak a bűneid, megigazultál, Isten kiszedett ebből a csapdából, amiből nincs kiút, örök életet kaptál, és nem pusztán kiszúrta a szemed azzal, hogy kivett a csapdából, hanem oda ültetett maga mellé a trónra, és uralkodni fogsz vele örökkön örökké. Örök életet nyertél, nem lehajtott fejjel kell menned, hogy épp hogy meglettek bocsájtva a bűneim, hanem roskadásig van ajándékkal az életed. Roskadásig, érted? Ha megváltott hívő vagy, akkor győztél. Éppen valakivel beszélve, Pásztor Borcival, nem is tudom, töltöttünk egy kis időt, és mondtam neki, hogy hé, Pásztor, egész jól áll a szénánk. Egész jól áll a szénánk. Úgy értem, hogy csodálatos, amit Isten elvégzett. Oké, és aztán a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És erről beszélt Sanyi elég kimerítően, hogy a törvény megfelnövesztette a bűnt. Sokkal nagyobbnak láttam, megláttam a bűnt. Láttam, hogy alkalmatlan vagyok. A törvény rávezetett arra, hogy nem tudod megcsinálni, csapdában vagy, tudod, és tud a pincéből fel tudok jönni a földszintre. Mert rá a pincében nem tudom, hogy csapdában vagyok, a földszinten látom, hogy csapdában vagyok, de hogyan, tudod, de pusztán az, hogy csapdában vagyok, és élhetetlen az életem, az nem egy örömteli élet. Isten nem egy ilyen életet akar neked adni, hanem azt mondja, hogy menj fel az emeletre, menj fel egyen félbe, ahol rá tudsz nézni az életedre. És ott fönt az élet a csapdában élhetővé válik. Oké? Élhetővé válik. Kijössz belőle. Oké, nem tudsz kijönni, mert körbe vagyunk véve vele. Itt élünk. Oké? Az nem is volt jó kép, hogy kijössz a csapdából. Inkább azt mondanám, hogy egy élhető életet fogsz élni a csapdában. Tudod, hogy csapdában vagy, és itt jön az, ez a csodálatos rész, és ezzel fogom befejezni, hogy Pál Róma 7-ben beszél a csapda lényegéről. Hogy amikor látunk mindent, és újjászületünk, keresztényként elfogadjuk Jézus Krisztus, mint a megváltónkat, akkor találkozunk újra a saját képtelenségünkkel. Pál azt mondja, hogy a jót akarom tenni, de mindig csak a rosszat teszem, mert a jó véghez vitelére az erőt nem találom. Figyelj, vannak vágyaim, de nincs hozzá meg a hatalmam, hogy betöltsem a vágyaimat. Vannak bennem erkölcsi alapelvek, de nem találom a hatalmat ahhoz, hogy ezeket betöltsem. És Pál halálos küzdelmet vív ezek ellen látszólag. de aztán a végén ott van a megoldás. Hogy az egész csapda minden kérdésünkre a válasz, minden nyomorúságunkra egyetlen egy személy a megoldás, Jézus Krisztus. Az ő jelleme, tudod, ő a megoldás erre a helyzetre. És ezt sokan nem szeretnék elfogadni. Sokan keresztényként, ugye az önigazságukból kifolyólag szeretnének megmaradni a saját cselekedeteik mellett. Beszélj egy vallásos emberrel. A minap beszélgettem egy nagyon drága, most nem mondom, hogy milyen, az egyik történelmi egyházhoz tartozó idősebb hölgyel, és felháborodott és megbotránkozott. Egy lépcsőházba beszélgettünk, és mondta, hogy látja, hogy Biblia van nálam, és hogy sokszor látott már Bibliával, és hogy milyen, hogy vallásos vagyok, hogy mi ez. És mondtam, hogy nem, hogy a Biblia üzenete nem, és elmondtam neki, és mondta, hogy nem kérem szépen, azt mondja, maga téved, ez így nem, tudod, és felháborodott, és megbotránkozott Krisztusnak az egyszerű megoldásán. És így néztem, és mondtam, hogy de akkor hogyan másképp? Hogy szeretne a mennybe jutni? Hogy szeretne egy nyugodt életet élni? Nem, viszont látásra, tudod, és megbotránkozott ezen az egyszerű üzeneten. De az önigazságom, tehát sátán az önigazságában van belegabajodva. És az embernek ez a büszkeség és az önigazság, ezek szörnyű dolgok. Tudod, ha ebben élsz, ha oké, lehet, hogy nem érted a kegyelmet, én se értem teljesen. Nem tudom, hogy van-e élő ember, élő keresztény, aki teljes mélységében megértené. Lehet, hogy Iván. Igen. Hát igen, mert te tanítasz is a ketten. Az egyik drága tanárom. Micsoda óráid vannak, Iván. Köszönöm az életedet. Nagyon megáldott. Köszönöm. Hermeneutikát vettem tőled többek között. Nagyon jó volt. Szövegértelmezés. Szóval nem értem a kegyelmet, ennek a mélységét, hogy Pál így kezdi, hogy kegyelem nektek, és kegyelem veletek. Egyszerűen nem értem. Isten szeret engem. Egy mindenható lény. Végtelen hatalommal. Bármit megtehetne. És a bármi helyett azt teszi, hogy engem szeret. És már akkor meghalt értem, amikor még az ellensége voltam. Tömeggyilkos helyett saját kezére rakatta a bilincset. És azzal szeretném befejezni, hogy oké, zárjuk be az utolsó verse Róma 5-ből. Zárjuk be. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Oké, és ez fontos. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, a halál uralma alatt voltunk, a bűn uralma alatt, aminek a következménye a halál, és amikor ezzel szembesítesz egy fiatal embert, egy 20 éves srácot, semmit nem fog neki jelenteni. Amikor 20 éves voltam, azt hittem, hogy sose leszek 40. Úgy értem, sose leszek 30. Egy 30 éves embert öregnek gondoltam. Most 40 múltam. Egy 20 éves gyereknek hiába mondott, hogy meg fogsz halni. Ő sose fog meghalni. Sose. Ha csak nem kora érett, és nem egy afrikai országban él. Oké? Okay. De bármit is érsz el az életben, prédikátor könyve, bármit is érsz el az életben, bármilyen jó kapcsolataid vannak, bármilyen profi vagy, végül le fogja zárni a halál az életedet, és ebből nincs kiút. Oké? Okay. Azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus által és Jézus Krisztus által. És a kegyelem hogy uralkodik az igazsága? Úgy, hogy Istennek meg lett elégítve az igazsága. Mert ő feláldozta a fiát, és azt mondta, hogy a bűn zsoldja a halál, de aki meghal, az a fiam lesz. Aki meghal, az én leszek. És a kegyelem uralkodik. Nem lett semmisétéve Isten igazsága, nem lett eltörölve a törvény, meg lett elégítve, és ki lett fizetve ezen a módon. És ez csodálatos. És figyelj, ha te mást olvasol ki a Bibliából, akkor tévedsz. Oké? Okay? Erről Sanyi is beszélt. Ha kegyelmen kívül mást hirdetsz, akkor tévedsz. Akkor te tévedsz. És kérlek, olvasd újra. Olvasd újra. Mert ezzel megmented magadat, és megmented a hallgatóidat, ahogy Pál mondja. És nem akarjuk becsapni magunkat. Itt jó páran tanulmányozzuk a Bibliát hosszú évek óta. És tudod, kegyelem neked, és kegyelem veled. Nem tudok mást kiolvasni az írásból. Tudom, hogy vagytok néhányan törvénykező helyekről, akik titokban hallgattok bennünket. Szeretném üzenni neked, hogy Isten szeret téged, érted? Isten szeret és megkegyelmezett neked. Higgy Jézus Krisztusban is üdvözülsz, mint te mind a házad népe. Add tovább ezt az üzenetet. Nincs más üzenet. Nincs több, amit tudnod kéne a Bibliából. Isten szeret téged. Kegyelem nektek, és kegyelem veletek. Nincs nagyobb üzenet ezen a világon. Nincs más megszabadítás. A kegyelem oldja fel a csapdának a békjóit. A kegyelem visz túl minket ezen az életen. A kegyelem... emlékeztek rá, amivel kezdtem? Hogy a jóban mindig van valami rossz. Hogy az örömmel ott van a bánat. Ez így lesz élhető a kegyelemmel. A kegyelem egy kulcs az életemhez. Mert a házasság nem azért van, hogy két ember boldog legyen, ezt tudtátok? A házasságot Isten nem azért adta, hogy két ember boldogan éljen egymás mellett. Én még sose voltam házas, de azért ennyit tudok róla, voltak kapcsolataim. És tehát hogyha azért szeretném megnősülni, hogy boldog legyél, akkor számolj le ezzel az elképzeléssel, mert nem leszel az. De ott van a kegyelem a kapcsolatban, és a szenvedés az életünkben azért van, hogy növekedj. Isten a házasságot azért adta, hogy növekedj az ő megismerésében, a kegyelemnek a megismerésében. Észrevetted, hogy az egész erre megy ki. A kegyelem, hogy erősödj meg. Hogy kezdi Pál? Oké, ez nem itt van, mindegy. Kegyelemben kell megerősödnünk. Házasság, bunkó velem a feleségem, bunkó vagyok a feleségemmel. Mi a válasz? Ha nincs kegyelem, akkor tudjátok, mi fog történni. Egy ideig tűrnek, és aztán végig, aztán elválnak. Én nem tudok ezzel az emberrel élni. Én nem különben sem ehhez az emberhez mentem hozzá, ez állarcot viselt, ez a jó oldalát mutatta, stb. De ha ott van a kegyelem, akkor azt mondom, hogy megbocsájtok, szeretlek. És ha ez oda-vissza igaz, akkor az a házasság az működni fog, a kegyelem. A barátságomban, a munkámban, bármihez, amihez fogok, és ott van a kegyelem, az működik, és az elégséges. Az elégséges mindenre. Ez a kegyelem teszi élhetővé a csapdát ezen a világon. De Isten ereje nélkül ezt nem lehet megtenni. Filippi 4.13, hogy Krisztus adja az erőt nekünk ahhoz, hogy meg tudjak kegyelmezni, és figyelj, hogy kegyelmet tudjak elfogadni, hogy ne kárhoztassam magam. Ó, nekem nem lehet megbocsájtani. Én bűnöm, én igen nagy vétkem, ugye sorolják a templom. Én vétkem, bűnös vagyok. Nem. Te nem áldozat vagy. Oké, te nem vagy áldozat. Ha te hívő vagy Krisztusban, te nem vagy áldozat. Te győztes vagy. Győztél. Érted? Nincs más üzenet. Kegyelem nektek, kegyelem veletek. Nincs más üzenet. És tényleg ez az utolsó gondolat, de ez nagyon fontos. Oké? Tegyük fel a koronát erre, a Isten üzenetére. Sokan, és megint csak egy Petivel való beszélgetésemnek az eredménye ez, és köszönöm a barátságodat, köszönöm, hogy nagyon sok keresztény él azért nyomorultul, mert vannak ígéretek, amik nem teljesednek be az életébe. Le van írva 7000 ígéret. Olvasom. Most soroljam, aki hisz én benne, meg nem szégyenül. Megmutatom az utat, amelyen járnod kell. Nem érint a gonosz, minden bajodból kimentelek, megkoronázlak, örökössé teszlek, ezt teszem, azt teszem. Nyakra főre itt vannak az ígéretek. De az én megtapasztalásom az, hogy bizony ezek közül csak nagyon kevés igaz rám, akkor most én másodosztályú keresztény vagyok, üljek a hátsó sorba, valamit rosszul csinálok, félreértettem a Bibliát, vagy ez csak az ószövetségi szentekre volt igaz, vagy ez csak az apostolokra volt igaz, Vagy mit kéne jobban csinálnom mégis? Mit kéne másképp csinálnom? Tudod, szeretnék valamit mondani. Isten ígéreteinek a java része nem is erre az életre szól. nem ebben az életben fog bekövetkezni. Emlékeztek a megdicsőülés hegyére? Ott volt Mózes, és ott volt Illés. Mózesnek azt mondta Isten, hogy te nem mész be az ígéret földjére. Te nem mész be. Amikor meghalt. És a megdicsőülés hegyén, ott belül voltak az ígéret földjén. És Mózes ott volt a hegyen. Megdicsőült testben. Mózes ott volt a hegyen. Tudod, hogy egy csomó minden bekövetkezik az életünkbe. Látjuk Istennek a munkáját. De könyörgöm. Nem. Nincs nálam mikroszkóp. 70 év, vagy 80. De te örökké való lény vagy. Isten nem szuszakolta be az összes ígéretét a kis nyomorult életedbe, meg az enyémbe se. Figyeljetek, a legnagyobb dolgok nem itt fognak velünk történni, hanem az örökké valóságban. És ez nem egy savanyú a szőlő üzenet, mert az életem élhető, és rengeteg örömem van. Egy csapdában élem az életemet, látom a csapdát, de van kegyelem, és van örömem, és élhető az élet, és van értelme az életemnek. És szeretek élni, és tevékeny vagyok, de tudom, hogy a legnagyobb ígéretek nem ide szólnak. És csak olyan érdekes volt, csak így zárójelbe Petivel beszélgettünk, hogy Júdás levelében látjuk, ahogy Mózes meghal, és aztán Isten elküldte Mihály angyalt a holttestért. Istennek kellett Mózes holtteste, és a sátánnal vetélkedett a holttest fölött. Istennek kellett a holttest, hogy Mózes megdicsőülve ott lehessen aztán, több mint 1000 évvel később a megdicsőülés hegyén. Illésnél ez nem kellett, mert ő nem halt meg. Két megdicsőült ember, egy elragadtatott ember, és egy halott ember, akinek Isten elhozta a testét. A legerősebb angyalt küldte érte. Nagyon érdekes. Csak erre következtetünk. Úgyhogy, ha úgy éled az életet, hogy nem minden ígéret igaz, akkor csak imádkozz tovább. Kérj Istentől, és tehát legyen örömed ebben az életben. Nem biztos, hogy minden ígéret teljesül ebben az életben. De egy biztos, hogy a miénk az örökké valóság, és hogy nem fogsz csalódni. Nem fogsz csalódni. A megérdemelt büntetés helyett dicsőséges uralkodás. Ideig való élet helyett örökké való élet. Kicsi öröm helyett hihetetlen öröm. Az egész életünk egy más megvilágításba kerül, ha az emeletről tudod nézni ezt az életet. Úgyhogy azt tudom neked mondani, hogy készülj fel az örökké valóságra. Nem tudom, hány éved van hátra, én sem tudom, hogy nekem mennyi. 1, 2, 10, 50, nem tudom. Készülj fel az örökké valóságra. Készülj az örömre. Engedd, hogy Isten felkészítsen, engedd, hogy Isten szeressen. És csak mondd magadnak, amikor kárhoztatod magad, amikor van egy rossz reggeled, amikor kétségbe van Istennek a jellemét, csak mondd, hogy kegyelem nektek, kegyelem veletek. Csak kegyelem. Ebben állunk. Ez az üzenetünk. Mennyei atyánk, köszönjük a római levelet. Köszönjük, hogy 2000 éve nagyon sokan tanulmányozzák a Bibliát, és hogy ebből mi hasznot húzhatunk. Köszönjük, hogy lehet saját meggyőződésünk is ugyanakkor, ha te szent szellemed elvégzi a munkát a szívünkbe, és magyarázza az írásokat. Köszönjük, hogy kegyelemmel vagy irántunk, és szeretsz minket, Uram. Köszönjük Sanyit, köszönjük az eredményes élettalálkozót. Ezt a gyülekezetet, amely otthont ad nekünk, amely szeret bennünket. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy nem tudsz a kegyelemről, még azt se tudod, hogy csapdában éled az életedet, vagy hívő vagy, és csapdában vagy. Csak mindig odafordulhatsz Jézus Krisztushoz, és mondhatod, Jézus, ments meg engem, hiszek benned, bocsáss meg nekem, adj nekem örök életet, hiszem, hogy te vagy a Messiás. Adj nekem erőt, hogy végeljem az életem ebben a csapdában, Uram. Köszönjük a te drága nevedben, Jézus nevében. Amen. Köszönöm szépen.